Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, felemelte az üdvösségnek szarvát nekünk, gyermekének, Dávidnak házában. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékának földjében ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békesség útjára. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, énekeljük 305. dicséretünket első és második verszakával, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Dicséretünket énekeljük el mindegyik verszakával, így kezdődik, kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallni. amint segítségünk istentiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az első részből egy hosszabb szakasz, az első rész első versétől a 38-ig, őre hallgassuk meg. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Herodesnek, Júda királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igaz lelkűekkel térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesülni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várta a Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjait, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szent Lélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgálólánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged a te szent és megmásíthatatlan döntésedért, hogy elkészítetted fiadnak érkezését, és áldunk, magasztalunk téged, Urunk, hogy mi magunk is adventet ünnepelhetünk, és hogyha mi magunk is megkeseredünk és megfáradunk, mi magunk is kérdésekkel vagyunk megterhelve, te mégis készíted számunkra karácsonyt. Nem az emberkéz csinálta mű dolgokat, hanem a valódit, az igazit, a te eljöveteledet készíted, hogy ünnepelhessünk, a te szeretetedet megláthassuk, és a te kegyelmedet elfogadhassuk. Urunk, a sötétség szűnni kezd már, énekeltük néhány héttel ezelőtt. Most is ezt kérjük, hogy a belső sötétet, a belső akadályokat kérünk, hogy vedd el tőlünk. A múlt héten is azt hallottuk, Urunk, hogy fel kell töltenünk az utakat, ami egyenletlen, azt egyenessé kell tennünk. El kell hordanunk azokat a falakat, azokat a hegyhátokat, és be kell töltenünk azokat a völgyeinket, amelyek a te érkezésednek útjában állnak. Most is ezt kérjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy bocsáss meg minden kimondott szavunkat, minden belső forrongásunkban mondott gondolatunkat. Bocsáss meg, Urunk, hirtelenkedve megtett dolgainkat, és kérünk, hogy most adj engedelmes szívet meglátni és meghallani a te akaratodat. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 226. dicséretünk 2. versszakát énekeljük. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni, két helyen is olvasható a Szentírásban. Lukács evangéliuma első részében, a 18. verssel kezdődő szakaszban, majd pedig kicsit később a 34. verssel kezdődő szakaszban. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt, hiszen már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt: én Gábriel vagyok, az Isten színe előtt állok, elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. Te íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, míg mindezek végbe nem mentek. Mária pedig megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szár reád, a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszéded szerint. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, ritkán szoktuk azt mondani, hogy az Istennek van humora. De ha jól belegondolunk ebbe a történetbe, az útkészítés adventi történetébe, Zakariás pap történetébe, akkor azt kell mondanunk, hogy az Istennek mégiscsak van humorérzéke. Úgy rémlik emlékeimben, hogy amikor most már Krisztusnál őt dicsérő lelkipásztor testvérem, Szokolyai Helődön Molnár Zsigmond búcsúzott a gyülekezettől, akkor a gyülekezetet egy régi megállapodásukra figyelmeztette, hogy arra kérte valamikor a szolgálatának az elején, és erre utalt vissza az utolsó szolgálatában, hogyha úgy érzik, hogy amit mond, az már hosszú, akkor mondják azt, hogy ámen. És mivel egyszer sem hangzott el a gyülekezetben ez a mondat, hogy ha már hosszan beszél a lelkész, hangosan valaki úgy kiált ámen, akkor legalább a végén bevallhatjuk egymásnak, mondta a lelkipásztor, hogy többször mondtátok magatokban. Amen. Most már elég legyen. Az Istennek van humora Zakariás történetében, amikor egy lelkipásztor büntetésül azt kapja, hogy nem szólalhat meg. Hogy 9 hónapon keresztül csendben kell lennie. Nem azokra az esetekre gondolok, amely esetek tudom jól, hogy kényszerű némasságok voltak, akár gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának életében is betegség miatt nem tudott már megszólalni a szószéken, vagy éppen kedves szolgatársam volt Diós Jenői lelkipásztor, akinek Isten elvette a hangját, és néhány 7 hónap múlva el is ment erről a földről. Amikor azt mondom, hogy Istennek van humora, akkor ilyen zakariási történetre, ilyen szokolyai történetre gondolok, hogy az ember néha úgy érzi, elég volna, kevesebb is, most volna jó, ha felkiáltó jelet tenne a lelkipásztor. Nos hát, kedves testvérek, vizsgáljuk meg ezt a történetet teljes egészében úgy, hogy egymás mellé állítjuk azokat az eseményeket, amelyek jól kivehetőek Mária és Zakariás történetében, és próbáljuk leszűrni a közös pontokból a következményeket, és az ellentétes pontokból is a következményeket, hogy mi mit jelenthet számunkra.
Mindannyian látjuk és mindannyian tudjuk azt, hogy Izrael életében egy hatalmas várakozás volt. Messiásért imádkoztak. Ézsaiás és Mikeás proféta könyvében pedig pontosan tudták az akkor élők, hogy mindazt, aki eljön majd messiásként, megelőzi az útkészítő. A papok a profétai tekercsek közül Ézsaiást és Malakiást rendszeresen olvasták. Rendkívül sokat gondolkodtak azon, hogy milyen is lesz az útkészítő, és milyen is lesz az érkező. Zakariás is azok közé tartozott, mint aki pap volt, aki ismerte ezeket a tekercseket. Akinek a szívében ott volt a vágy, őszinte vágy, bár jönne illés lelkével valaki, bár jönne valaki, aki Isten népét a messiás érkezésére felkészíteni. Ott motoszkált a szívében, jöjjön el az útkészítő, jöjjön el az Isten. Ez volt az ő lelkipásztori, hívő kérése, hívő imádsága. Mondhatnám azt is, hogy mindennapos könyörgése. Bárcsak megtörténne mindez. De Zakariásnak volt egy személyes kérése is. Személyes kérése egy gyermektelen családnak az, hogy bárcsak születne gyermeke. Bárcsak jönne egy fiú. Bárcsak jönne valaki, aki öregségemre megvidámítaná az én napjaimat. Bárcsak jönne valaki, akit a kezembe vehetnék. Bárcsak támadna valaki, aki az én utódom lenne. Bárcsak elvenné valaki a mi gyalázatunkat. Ezt tudjátok, Zakariásnak az egyik legnehezebb kérése az, vagy életének legnehezebb kérései közé az tartozik, hogy mikor teljesedik már ez be. Vajon meghallgatja Isten az imádságát? Nem két különböző nagyságú imádságról volt szó a szívében, hanem mindkettőt egyformán vágyta, és mindkettőt egyformán remélte. És a tapasztalata az volt, hogy hosszú ideje eredmény nélkül imádkozik. Senki sem hallgatja meg őt. És hosszú ideje újra és újra végzi a szolgálatát, hosszú ideje újra és újra a rendelés szerint felmegy a templomba, és elvégzi mindazt, amit rábíznak. A Szentírás beszél arról, hogy Dávid Áron leszármazottjait 24 csoportba osztotta be papi szolgálatra. Majd amikor fogságba kerül, a babiloni fogságba kerül Júda és Izrael, és ebből a fogságból csak 4 papi család tér vissza, akkor újra a fogság utáni időszakban ezt a 4 papi családot újra 24 szolgáló közösségre bontották, és némi túlzással, de évente 2 hét jutott egy-egy szolgáló közösségre. Erre kellett készülnie egész évben annak a lelkipásztornak, aki felment Jeruzsálembe szolgálni, hogy van 2 hét szolgálat a templomban. És ennek a 2 heti szolgálatnak különböző mozzanatai voltak, általában, ahogyan hallottuk itt az igében is, reggel sorsvetéssel döntötték el, hogy a lelkipásztorok közül ki milyen feladatot végez el. Ki az, aki az áldozatot mutatja be, ki az, aki a szentek szentjének az előcsarnokában, az illat áldozati oltárra beviszi a nagy áldozati oltárról a parazsat, és ahogyan Mózes könyvében olvassuk, különböző illatos, növényeket szór erre a parásra, kedves illatként az Úrnak. Tulajdonképpen ez volt a nap kezdő áhítat, és ez volt a nap záró áhítat. Így kezdődött a szolgálat a templomban, hogy nem a főpap, hanem a papi rend közül valaki bent a Szentek Szentjének kárpít előtti részében elvégezte ezt a kedves illatú áldozatot. És közben a nép kint a Szentek Szentje előtt könyörgött és imádkozott, talán így irgalmasság Istene, jöjj a Szent Hegyre, és fogadd jó tételményeinket, fogadd kezünknek áldozatát. Bemegy Zakariás a templomba, bemegy a belső részébe, a zárt részébe, és történik vele valami. Hosszú idők beteljesedetlen várakozása után valami egészen furcsát hall. Nem is akarja elhinni. Lehetetlennek tartja azt, amit az angyal mondott. Mire az angyal kimért szavakkal kihirdeti Zakariás megnémulását. Aztán a nép vár, Zakariás késik, amikor megjelenik jobb hián, megpróbálja elmutogatni a történetet, aztán hazamegy, a feleségével hál, és legközelebb 9 hónap múlva látjuk. Táblát kér, megoldódik a nyelve, és ami belé rekesztett, mint egy tűz, az most kitör, és dicsérete fakad Isten irányába. Kedves testvérek, lehet, hogy bennőtöket nem foglalkoztat az a kérdés, de engem mégis átjárt, hogy miért kell ezt leírni. Hiszen ez nem egy sikertörténet. Miért így kezdődik Lukács evangéliuma? Miért nem hallgatta el ezt Lukács? Nem beszél róla Máté, nem beszél róla Márk, János meg. Végképp nem beszél erről a némassági történetről. Miért kell ezt elmondani? Végül is oly sokszor választja az ember a némasságot saját maga dolgai közül is. Nem beszél erről. Ez nem szép. Gondoljátok végig, micsoda presztízs veszteség van benne. Hány és hány alkalommal mondjuk inkább azt, hogy valaki feltűnés nélkül menjen el máshová, kezdje újra az életét, ne okozzon botrányt a hívők közösségében. Miért? Mit akar elmondani Lukács ebben a történetben? Nos, kedves testvérek, az első, amit látunk ebből a történetből, hogy Isten azt akarja Lukácson keresztül nekünk is elmondani, hogy Isten teljhatalmú Úr. Hogy Isten kezében van a mi életünk. Akarva vagy nem akarva, valóban az ő kezében vagyunk. Ezt Kálvin János így fogalmazná meg, hogy Isten szuverén Úr. És minthogyha a bevezető sorokban egy római előkelő embernek, Teofilusnak ezt helyezni a szívére, kedves, nagyra becsült Teofiluson, Zakariás története arról beszél, ha hiszed, ha nem hiszed, vagy ha hiszed, akkor hidd el, hogy Isten szuverén Úr, és az ő kezében van minden napunk, minden dolgunk. Isten szuverén Úr abban a tekintetben is, hogy ugyanúgy tekint, mint az Ószövetség nagy-nagy gyermekváró alakjaira, Erzsébetre és Zakariásra. Gondoljátok csak el az Ószövetségben ezeket a gyermekváró történeteket, amikor nincs utód Ábrahám és Sára idejében, vagy éppen Sámuel próféta születésének a történetében olvassuk, hogy az ő szüleinek nem volt gyermekük, és Isten rájuk tekintett, vagy éppen egy másik bíra esetében, nem csak Sámuellel kapcsolatban tapasztalta ezt meg Anna, hanem a másik nagy bíra Sámson esetében is. A szülők gyermekért kiáltanak, és nem születik gyermek, csak akkor, amikor Isten beavatkozik. Az Ószövetség idejében azt halljuk, hogy egy idős meddőasszony életében megtörténhet a csoda. A másik oldalon pedig azt halljuk és azt tapasztaljuk, hogy egy egyébként egészséges fiatal nő életében is megtörténhet a csoda. Mária életében is megtörténhet a csoda. Zakariás ott áll, és hallgatja az angyalt. Kérdése, miből tudom meg, hogy nekem gyermekem fog születni? Milyen bizonyítékot adsz nekem, Uram, arra, hogy gyermekem fog születni? Nem vagytok velem együtt sokszor ilyen helyzetben, hogy Isten létét bizonyítékokhoz kötjük? Uram, adj valami bizonyítékot, adj valami csodás jelet. Mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik? Ismeritek a Szentírásnak ilyen történeteit? Az egyik Ezékiás királyé, amikor megbetegszik, és a prófita előbb viszi neki a rossz hírt, hogy meghal, azután a jó hírt, hogy mégis kap időt. És amikor Ezékiás az utóbbit meghallja, megkérdezi Ézsaiástól, a prófétától, hogy mi lesz annak a jele, hogy az Úr meggyógyít. És tudjuk a napóra történetét. Vagy egy másik, Gedeoné, az Ószövetség világából. Amikor az angyal bejelenti neki, hogy az ő keze által szabadítja meg Isten Izraelt, akkor Gedeon jelt kér tőle. Ha elnyerem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy te valóban megteszed mindezt. Vagy olvassuk, kedves testvérek, Lukács evangéliumában a 11. részben, amikor Jézustól várnak jelt. Ez a gonosz és paráltalan nemzedék a hit alátámasztására mindig valami jelt akar. Mindig valami bizonyítékot akar. Mindig többet akar, mint az Isten szava, mint az általa megfogalmazott jó hír. Adj valamit a kezembe, hadd fogjam meg, hadd tapasztaljam meg. Itt egy hívő emberről van szó. Igaz és fedhetetlen emberről van szó, mondja a Szentírás. Ő is valami kézzel foghatót akar a hitének alátámasztására. Bizonyítékot. Mária mit mond? Hogyan kérdez? Máriának a kérdése, hogyan lehetséges ez? Kérlek, magyarázd ezt meg nekem. Más alapállapot. Az egyik a kezébe szeretne valamit, a másik meg a szívébe szeretne valamit. Kedves testvérek, nem úgy van, hogy nem csak a mi karácsonyunk tárgyasult el, hanem a mi adventi várakozásunk is. Nem úgy van, hogy mi is inkább valami kézzelfoghatót szeretnénk. Valamit, amire csomót köthetünk, valamit, ami emlékeztet bennünket, valamit, amit kitehetnénk a szobánkba, hordhatnánk a zsebünkbe, és nem magyarázatot. Talán túl sok bizonyíték kell nekünk is. Adventnek csendessége ideje pedig azt mondja, kedves testvérek, hogy elégséges az, amit az Isten mond. Elégséges az Istennek a szava. Elégséges az a szó, amely megteremtette ezt a világot. Elégséges az a szó, amelynek meghallására fogan az ő méhében Mária. Mert arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek, az angyal azt mondja, a Szentlélek szárnyád, a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik. Hogyan lehetséges az, hogy Isten valakinek az életében gyökeret ver? Hát így. Hogy elfogadja az ő szavát. És amikor azt kérdeztem az előbb kicsit filozofikusan, hogy miért írja Lukács Teofiliusnak ezt a történetet, ezeket a történeteket írás után Zakariásét is, és Máriájét is, akkor azért, hogy elmondja Teofiliusnak, egy nagyra becsült nemes polgárnak, mecénásnak, Teofilius, Isten szuverén úr, és higgy ennek az Istennek. Ne a bizonyítékokat keresd, és ne a bizonyítékokat várd. Amikor azt mondtam, hogy van humorérzéke az Istennek, akkor most egy picit többet mondok. Nem csak humorérzéke van az Istennek, hanem az Istennek van olyan ideje, amely a hallgatásnak az ideje. Amely a figyelemnek az ideje. Amely a kihegyezett fülnek az ideje. Amikor nem ütjük el, beszédünk el az időt, hanem egészen egyszerűen hallgatunk az Istenre. Amikor alázatosak vagyunk. Amikor azt mondjuk magunkban, mert már megszólalni nem tudunk, történjen velem a te beszédet szerint. Végezd el a te munkádat bennem. Azt mondtam az imént, hogy Zakariás és Elzsébet fedhetetlen emberek voltak. Ez nem jelent bűntelenséget. A fedhetetlenség és az igazság az ószövetségi értelemben, és itt még az Ó és Új Szövetség hajnalában azt jelenti, hogy úgy élni, hogy ne legyen alkalma az embernek bűnt elkövetni. Ez nem azt jelenti, hogy nem esik bűnbe, de hogy mindent megtesz azért. Úgy rendezi be az életét, tudatosan úgy éli az életét, hogy az Isten parancsa szerint legyenek meg a hétköznapjai. És még ez az ember is, aki fedhetetlenül próbálja élni az életét, mégis némaságot kap. És a némaságban bűnlátást, és a bűnlátásban pedig megnyílt ajkat. Miért némul meg Zakariás? Azért, hogy megértse, Istennek semmi sem lehetetlen. Azért, hogy belássa ezt a csend idejében. Azért, hogy egyedül Isten szava által történhet valami ebben a világban. Nem bizonyítékok, nem tárgyak, hanem az ő szava által. Olyan szépen foglalja össze Zakariás történetét, Origenész, az egyházatya. 9 hónap némasság után megszületett a pusztába kiáltó szó. 9 hónap hallgatás után megszületett keresztelő János, a pusztába kiáltó szó. 9 hónap után megértette Zakariás az ő nevének jelentését a némasságban. Azt jelenti, hogy Zakariás az Úr megemlékezett. 9 hónap után Zakariás így imádkozik. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, hogy váltságot szerzett neki, erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgáljának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent prófétai által örök időktől fogva, hogy megszabadít mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezett szent szövetségéről. Zakariás megérti, mit jelent az ő küldetése. Isten megemlékezett az ő szent szövetségéről. És a gyermeket pedig elnevezte Jánosnak, ami azt jelenti, Isten kegyelmes. Amen. Válaszoljunk fennállva az ígére, testvérek. A már énekelt 226. dicséretünk 3. és 4. versszakát énekeljük el. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük a te egyszerű és világos igazságaidat erre az adventre. Köszönjük neked, Urunk, a csendnek az idejét. Köszönjük neked annak a némaságnak a büntetését, amely mindannyiunkat bűnbánatra vezethet. Bűnbánatra vezetett élet pedig meghalhat és megismerhet téged, és megvalhat. És mint egy kifakad belőle a szó, Isten kegyelmes. Urunk, adj nekünk nyitott fület ezekben az adventi órákban, napokban, hogy megfogadjon bennünk a te igéd, hogy értsünk, szeressünk és keressünk téged. Bocsáss meg, hogyha mi is feltételekhez szeretnénk kötni a te létedet. Kérünk, hogy elégedjünk meg a te szavaddal, amely megformálta ezt a világot, amely nekünk adta Jézus Krisztust. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akiknek nehéz lesz ez az adventjük és karácsonyuk is. Könyörgünk hozzád, Urunk, az egyedül lévőkért, idősekért, magányosokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a fázókért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy ne őrlődjünk fel az előttünk lévő sodrásban, folyamatban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyekért és nagyokért, szolgálatainkért, így ma délután is. Adj, Urunk, gyermekeinknek vidám és mégis rád figyelő alkalmat. Könyörgünk, Urunk, presbiteri gyűlésünkért, a jövő heti szolgálatokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekért. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük azokat az adományokat, melyekkel testvéreink, gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat támogatják és támogatták. Kérem testvéreimet, hogy egyházfenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Megvásárolható iratterjesztésünkben az új képes tárgykalendárium, bibliaolvasó kalauz és a fali naptár. Örömmel jelzem, hogy gyülekezetünk babamama köre, szülők és gyermekek, énekkarosok, 41 néhány énekből álló kis CD-t készítettek. Ez a CD a jövő héttől megvásárolható itt gyülekezetünkben. Elsősorban karácsonyra készült mindez, szeretettel ajánljuk majd testvéreinknek. Vigyük hírét is, és a jövő héttől, ha tudunk, akkor vásároljunk belőle. Alkalmainkat hirdetem, 17 órától hétfőn imaóra lesz, 18 órakor énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóra lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, és bibliaóra lesz Pomázon a gyülekezetben. Pénteken 17 órakor énekarunk szolgál a Dunaparti Kórházban, 19 órakor pedig ifjúsági alkalom lesz, amely egyben ifjúságunk karácsonyi alkalma is Pomázon a gyülekezeti házban. Jövő héten vasárnap 9 órakor adventi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Jövő héten vasárnap délután 15 órától tartjuk Pomázon, de a Pomáz Csobánkai Református Társegyházközség idős karácsonyát, melyre hívjuk gyülekezetünk tagjait is, tegyünk együtt, idős testvéreinkkel beszélgessünk velük, énekeljünk velük együtt. Az alkalmon ifjeink fognak szolgálni. Ma délutáni alkalmainkat is hirdetem, ma délután 3 órától gyermek délután lesz, és 18 órától pedig presbiteri gyűlés Pomázon a gyülekezeti házban. Alkalmunk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, a 397. dicséret 5. versszakát énekeljük. Thank you.
fennállva vegyük Isten áldását. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek. Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus, Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.